94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Sixtus kápolnában május 7-én szerda este 21 órakor a konklávéra összegyűlt 133 bíboros első szavazását követően fekete füst szállt fel a Sixtus kápolna kéményéből. Az első szavazás során tehát nem született döntés az új pápa személyéről. A bíborosok a szavazatok számlálása után elimádkozták a vesperást a Sixtus kápolnában, és visszatértek szálláshelyükre, a Szent Márta házba, illetve a régi Szent Márta házba. A konklávé a mai napon folytatódik, ekkor már napi 4 szavazás lesz, 2 délelőtt, 2 pedig délután. 133 bíboros dönt arról, hogy ki lesz a 267. pápa. Márciusban 0,5%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben 0,4%-os a bővülés. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az élelmiszer és élelmiszerjellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5,9, az üzemanyag kiskereskedelemben 0,1%-kal bővült az értékesítés. Az ital dohányáru szaküzletek értékesítése 3,1%-kal csökkent a tavaly márciushoz viszonyítva. Több mint 81 000 diák vizsgázott tegnap történelemből a tavaszi írásbeli érettségi időszak harmadik napján. Középszinten a rövid feladatok között szerepelt az ókori görög és római építészet, Hunyadi Mátyás háborúi, a Rákosi korszak, a II. Világháború, valamint az iszlám vallás és a zsidó emancipáció is. A rövid esszé témáknál választani lehetett a liberalizmus vagy Európa 20. századi népességi helyzete közül. A hosszú esszékben pedig a Rákóczi szabadságharc vagy a betleni konszolidáció szerepelt. A mai napon folytatódik a 2025-ös érettségi időszak, ezúttal az angol nyelvi írásbelivel. A holnapi napon német nyelvből adnak számot tudásukról a középiskolás diákok. Az árés csökkentés érdemben növeli a kiskereskedelmi forgalmat és a fogyasztást, reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium az Országos Kereskedelmi Szövetség közleményére. A tárca szerint a szövetség félrevezető módon vont párhuzamot a kiskereskedelmi forgalom márciusi mérséklődése, az árés csökkentés bevezetése és annak hatásai között. A szövetség arra következtet, hogy a márciusi csökkenő forgalom a fogyasztók elbizonytalanodásának szükségszerű velejárója, amihez hozzájárult a hatósági árak bevezetése is. Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítása mellett érvelt Strasbourgban az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésén hangsúlyozta, dolgoznak azon, hogy Ukrajna 2025-re minden csatlakozási fejezetet megnyisson, mert a tagság a legjobb biztosíték egy igazságos és tartós békére. A brüsszeli bizottság elnöke hozzátette, a katonai támogatás mellett most a védelmi ipar integrációjára és az ukrán hadipar közvetlen befektetéseire kell áttérni. Több mint 10 évvel estek az orosz költségvetés olaj- és gázértékesítésből származó bevételei áprilisban, valamint az első negyed évben. Áprilisban 12%-os volt a csökkenés, amit a moszkvai pénzügyminisztérium az olajárak jelentős esésével magyaráz. Az első negyed évben 10,3%-os volt a csökkenés. A portfólió emlékeztetett, hogy az olaj- és gázbevételek az elmúlt évtizedben a Kreml legfontosabb bevételi forrását jelentették. Szlovákia egy hónappal meghosszabbítja a száj- és körönfájás betegség miatt bevezetett ellenőrzéseket a magyar, illetve az osztrák határon is. Az ideiglenes határellenőrzés időtartama alatt a szlovák belügyminisztérium folyamatában dönt majd azokról a határátkelőkről, amelyeken ideiglenesen felfüggesztetik például a motoros gépjárművek áthaladásának lehetőségét. Összehangolt rakétacsapásokat mért Pakisztánra az indiai hadsereg az áprilisi kasmíri terrortámadásra válaszul. Új Delhi szerint a támadások kizárólag terrorista célpontok ellen irányultak. A pakisztáni hadsereg közlése szerint 4 mecsetet és egy klinikát is támadásért, és 16-an hunytak el. A pakisztáni miniszterelnök összehívta a Nemzetbiztonsági Bizottságot, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. Nagyobb részt erősen felhős borult idő valószínű, délután északkeleten és a Dunántúl északi felén már lehetnek naposabb időszakok. Elsősorban a délnyugati és déli megyékben kell több felé. Esernyőt elővegyenek, esőre, záporra ott számíthatunk. A többfelé élénk északi a szél északkeleten is megerősödik, 11 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2025. május 8-a van, csütörtöki nap. A konklávé, mondhatjuk úgy, hogy már a második napja. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs pedig Tompos Péter. Nevükben is köszönti önöket a műsorvezető Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, amelyet kissé rendhagyó módon egy szombat reggeli beszélgetésünk ismétlése követ, de nem a múlt szombatié, hanem az azelőttié. Így a mai alkalommal ismét dr. Artner Péter Káli plébánost, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetének nyilvános rendkívüli egyetemi tanárát hallják a pápa választásról.
Eredetileg a római nagycsaládok voltak azok, akik a pápa választásra nagyon nagy hatással voltak, hiszen azért ez egy hatalmi harc volt Róma püspökségért, és a különböző érdekcsoportok, családok egymással harcoltak azért, hogy kinek a jelöltje kerüljön be a pápai pozícióra. Amikor próbálták kizárni a római nemességet, a római embereket a pápa megválasztásából, akkor viszont előállt az a probléma, hogy megválasztanak valakit pápává, de nincsen mögötte politikai támogatás.
9 órakor híreket mondunk, utána segíthetünk. A mai műsor vendége Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója lesz, akivel a kapcsolati erőszakról és egyéb bűncselekményekről, így a kiberbűnözésről is beszélget a szerkesztő Molnár András.
Na most a jelszó megváltoztatását követően ugye bejut a profilodba, és a te nevedben ír ismerőseidre szintén egy messenger üzenetet, amelyben azt kéri, hogy ő bankszámlát nyitott, és szeretné, hogyha utalnál neki valamennyi pénzt, mert abban az esetben aktiválódik a bankszámlád, vagyis az ő bankszámlája. Te elutalod neki ezt az összeget, mert hogy ő azt bizonygatja, hogy ezt nyilván rögtön vissza fogja neked utalni, csak így tudja aktiválni a bankszámláját, és hát nem feltétlenül gondolkodik az ember ezen se, hanem segíteni akar egy jó barátnak, elküld neki 10-20-30-40-50 ezer forintot, amennyit kér, és utána már nem látja többet a pénzét.
9 órától külön műsor szornak ma is kisújszárási és Törökszent Miklósi adóink. Napról napra című összeállításunkban többek között a generációs különbségekből fakadó konfliktusokról beszélget Tajtini Jelsó Györgyivel, a Tajti önfejlesztő műhely tanácsadójával, Berett Renáta.
Mondhatom én azt, és képviselhetem a gyerekem felé, hogy tartsd meg a határaidat, képviseld önmagad, álljál ki önmagadért, hogyha gyermekem azt látja felnőve, hogy ja, anyát egyébként mindenki oda rángatja, ahova akarja, anya nem tartja a saját határait, anyával úgy beszélhet mindenki, ahogy csak akar, és ez sokkal erősebben tudhatni a gyermeknek a tanulási folyamatára.
9 órától szintén a híreket követően külön műsorra jelentkezik Tokai adónk is. Kilátó című összeállításunkban ma az elváltak és egyedül maradottak közösségét ismerhetjük meg. Ajánlunkban Bitter Lajos lelkipásztori kisegítő szólal meg.
Már az őskereszténység idejében olvashatjuk a Szentírásban az egyes részletekben, hogy azokat az asszonyokat, akik egyedül maradtak, patriáris társadalom lévén elbocsátottak vagy özvegyek, azokat az egyház mindig is felkarolta, gondozta, gondoskodott róluk. Tehát a kezdetek azok már innen indulnak, sőt az Ószövetségben is megtalálhatjuk a nyomait.
A 10 órai híreket követően a Magyar Katolikus Rádió műsora a Kerengő jelentkezik. Ebben a műsorban dr. Herceg Anitával, a Regőci Alapítvány kuratóriumi elnökével, a Katolikus Karitász és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövetével beszélget Sallai Éva.
A sajtótájékoztató apropóját az adta, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a Plaza Premium Lounge várótermeiben gyűjtést rendeztek az alapítványunk javára. A gyűjtés decemberben kezdődött, és most összegeztük az eddig összegyűlt pénzadományt, úgyhogy kb. 222 ezer forintnyi adomány gyűjt össze, és a Premium Lounge felajánlotta, hogy ezt az összeget 400 ezer forintra kiegészíti.
10 óra 45 perckor jelentkezünk majd a Lélekszava című műsorunkkal, melyben ma Maksó Péter atya a tisztító tűzről szóló elmélkedését folytatja.
A tisztító tűzben szenvedő lelkekben a legfájdalmasabb kín és egyúttal szent öröm van. A fájdalmas kínnak 3 oka van. Annak tudata, hogy még olyasmi van rajta, ami Istennek nem tetszik. Annak tudata, hogy Isten szeretete a lelket már magánál szeretné tudni az örök boldogságban, de benne még olyan akadály van, ami a bűn miatt az Istennel való egyesüléssel szembe helyezkedik. Annak a tudata, hogy Isten boldogító színről színre látásának elnyerése saját maga miatt még késlekedik.
11 órakor ismét híreket mondunk, utána megismételjük a mustármagot Kedről. A műsorban Nagy Bálint jezsuita szerzetes beszél a valódi jelenlét erejéről és az imádságról.
Loyolai Szent Ignácia lelki gyakorlatokban így meghívja a lelki gyakorlatozót arra, hogy helyezkedjetek oda, ha tudtok, vagy képzeljétek oda magatokat, hogy a Szent Háromság így letekint a földre, és így látja az embereket, lát bennünket, ahogy küzdünk, ahogy elesünk, ahogy szükségünk van rá, hogy magányosak vagyunk, hogy rajtunk van az élet terhe, és így beszélget a három személy egymás között, hogy elérkezett az idő, megtestesülök, hogy Jézus az, aki közénk jön, eljön, hogy aztán oda vezessen bennünket ő hozzá.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a nap versét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt pedig elimádkozzuk a Regina Célit, vagyis a Mennek királyné asszonyát. 12:05-től egyházi híreket hallanak Domán Vivien szerkesztésében. Utána Szólj Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el. A Szentek Szent Életű Emberekben a mai napon Tóth Tihamér püspök életével és jelentőségével ismerteti meg önöket dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök atya. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, majd Névnap és Kalendárium című kis műsoraink zárják ezt az órát. 13:05-től hallgassuk együtt zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb 13:55-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Amikor egy püspök lemond vagy meghal, és egyházmegyéje első számú vezető nélkül marad, sede vacante állapotról beszélünk. Ha a pápa mond le, vagy hal meg, nem csupán a római egyházmegye marad vezető nélkül, de az egész egyház is. A sede vacante, vagy interregnum alatt az egyházat a bíborosok testülete kormányozza, valamint ők készítik elő az új pápa megválasztását is. A sede vacante, vagyis a szék üresedés akkor ér véget, amikor a konklávén megválasztott új pápa elfogadja megválasztását. Reggeli beszélgetésünk témáját az egyház vezetésének jelenlegi állapota, vagyis a pápai szék megüresedése adja. Beszélgető társam dr. Artner Péter Káli plébános, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetének nyilvános rendkívüli egyetemi tanára. Tartsanak velünk!
Második Miklós pápa volt az, aki előírta, hogy a római pápát, azt a római pápa közvetlen tanácsadói válasszák meg, illetve hát a pápa közvetlen tanácsadói, a bíborosok választják meg a pápa halála után a következő pápát. Aztán ez az évszázadok során, ugye 11. században volt II. Miklós pápa, évszázadok során alakult ki ez azzá, hogy csak a bíborosok választják, és hogy maguk közül választják. 13. század óta a bíborosok mindig maguk közül választanak pápát, bár elméletileg nincs kizárva az a lehetőség, hogy mást választanak saját magukon kívül. Elméletileg nézve bármely megkeresztelt férfit pápává lehet választani.
Tehát extrém esetben, de ez tényleg csak egy játék a gondolattal, egy nem pap is lehet pápa.
Megkeresztelt és férfi legyen. A püspökké kell szentelni, ha még nincsen püspökké szentelve az illető megválasztott. Püspökké kell szentelni, és hát püspökké szentelni meg csak férfit lehet, és alapvetően ugye megkeresztelt személyt.
Akkor nézzük, hogyan alakult ez.
Eredetileg a római nagycsaládok voltak azok, akik a pápa választásra nagyon nagy hatással voltak, hiszen azért ez egy hatalmi harc volt Róma püspökségért, és a különböző érdekcsoportok, családok egymással harcoltak azért, hogy kinek a jelöltje kerüljön be a pápai pozícióra. Amikor próbálták kizárni a római nemességet, a római embereket a pápa megválasztásából, akkor viszont előállt az a probléma, hogy megválasztanak valakit pápává, de nincsen mögötte politikai támogatás. Utána jött be, ez hosszú-hosszú évszázadok időszaka természetesen, hogy nem a római családok, hanem az egyes nemzetek voltak azok, akik próbálták a saját jelöltjüket előre tolni a pápai székbe. Gondoljunk csak bele az avignoni fogságba, hát az teljesen francia befolyás alá vette az egész egyházat. Akkor viszont a nemzetek, az országok, a királyságok voltak azok, akik a pápát, ha támogatták, akkor mögé álltak, ha nem támogatták, akkor viszont szembeszálltak vele, és azért Rómának voltak politikailag és nem pápaság szempontjából nézve dicstelen napjai, amikor lerohanták, ugye a Szakkodi Róma kifosztása, amikor a különböző zsoldosok és hadseregek megtámadták Rómát. És egész egyszerűen ott is az volt, hogy egy gyengekező pápa, vagy politikai támogatás nélküli pápa, egy hatalom nélküli pápa nem tudott védekezni.
Tehát nem voltak akkor még lelkipásztori pápák, mondjuk így.
Inkább világi uralkodóként tekintett az egész világ a pápára, mint manapság. Tehát ma egyértelműen lelkipásztori szempontból nézzük. De ha megnézzük azt az érdekes kérdést, hogy a történelem során miért került annyiszor előtérbe az uralkodók házasságánál, hogy pápai áldást kérjenek a saját házasságukra, egész egyszerűen azért, mert a pápát mint szövetségest tekintették. És régen, középkorban, a földbirtok jelentette a vagyonnak a nagyságát. És a világ legnagyobb földbirtokosa a katolikus egyház volt. Természetesen ugye ez országonként, egyházmegyéként tevődött össze, tehát nem maga a római pápa volt a földbirtokos. Noha volt ugye Garibaldi egy pápai állam, de az, hogy a katolikus egyháznak volt a világon legnagyobb földterülete, ezzel ő volt a legnagyobb uralkodó a világon. És amikor egy uralkodó a saját házasságára, vagy gyermekeinek a házasságára a pápa áldását kérte, ezzel gyakorlatilag a pápát, mint szövetségest állította maga mellé, a legnagyobb hatalomnak a birtokosát itt a földön.
És az, hogy mindig olasz volt a pápa, egy-két kivételtől eltekintve, az miért volt? Tehát azért a bíborosok régen is voltak akár franciák, magyarok, de miért mindig olasz volt a pápa? Mondom, egy-két kivételtől eltekintve, de azt mindig kihangsúlyozzák, mert ritka, mint a fehér holló.
Adorján pápa volt az utolsó nem olasz, Szent II. János pápáig, viszont ugye 1978 óta három pápánk volt, egyik sem volt olasz. Hogy miért volt mindig olasz? Egyrészt biztos, hogy van benne egy római centralizációs gondolkodás, másik oldalról meg ha azt nézzük, a nagy számok törvénye. Most ugye én is az utóbbi napokban nagyon sokat olvasgattam a bíborosi statisztikákat, a pápáknak a történetét, a megválasztásuk körülményeit, hiszen ilyenkor mindenkinek beindul a gondolkodásmódja. Nem akarok most számokat mondani, mert nem tudom pontosan így fejből. A 20. század elején a bíborosi testületnek több mint a fele olasz volt. Most talán 13%-a olasz. Tehát akkor nagy számok törvény alapján, hogyha van akkor mondjuk 50-60 bíboros, amiből mondjuk 40 olasz, akkor nagy valószínűség szerint olaszt fognak számítani, vagy választani. Most van ugye 135 elektor bíboros, tehát választó bíboros, akinek a 13%-uk olasz, kerekítsünk, ez 20 olasz bíborost jelent, tehát az azt jelenti, hogy akkor 115 még mindig nem olasz. Tehát ha pusztán a számokat vesszük, ez egy nagy esély, hogy nem olaszt fognak választani. Nem kizárt természetesen, mert ugye az, hogy ki lesz az vagy a következő pápa az utóbbi napokban, ez nagyon-nagyon felvetődött megint kérdésként. Legfontosabb kérdés az, hogy a bíborosok kit akarnak, vagy milyen irányvonalt akarnak követni. Az, hogy személy szerint olasz lesz ez az illető, vagy nem olasz lesz az illető, az szerintem elhanyagolható abban a világban, amikor már az interneten keresztül mindenhova mindenkinek a gondolata eljut. Régen, amikor még hagyományos posta volt, sőt, annak idején még az se volt, akkor fontosabb volt a római centralizációnak a kérdése. Ma már nem olyan jelentős.
Mire egy pápa halálhíre eljutott mondjuk Dél-Amerikába, onnan megjönni, mondjuk a pápa választásra, az egy kis idő volt. Mikortól van az, hogy minden bíboros igyekszik ott lenni?
Hát ugye második Miklós volt az, aki előírta, hogy a bíborosok választják a pápát, és hogy ez a bíborosoknak nem csak joguk a pápa megválasztása, hanem kötelességük.
Kötelező
megjelenni. Rendkívüli okok esetén van felmentés. Ferenc pápa megválasztásakor volt olyan bíboros, aki egészségügyi okok miatt kérte a felmentését, hogy nem tudott lenni, tehát fizikailag képtelen arra, hogy elmenjen Rómába. Természetesen ezt ilyenkor tudomásul veszik, de a bíborosoknak kötelező ilyenkor elmenni Rómába. A pápa Szentatya halála után a Camerlengo bíboros azonnal be is jelentette, hogy már másnap reggel 9-re összehívja az első konzisztóriumot, és Erdő Péter bíboros úr is másnap reggel már ment ki Rómába az első konzisztóriumra, úgyhogy azóta is kint van.
Tekintsük még vissza egy kicsit a történelembe, a történelmi kialakulásáról a pápa választásnak. Ugye bíborosok, Róma, Sixtus kápolna, azelőtt még nem volt Sixtus kápolna, hol volt a helyszín?
Nem mindig volt Rómában. Tehát az, hogy Rómában van a pápa választás, az csak az utóbbi néhány száz évnek az eredménye. Régebben ugye a nagyon híres pápa választás volt a Viterbói, amikor igazából a konklávét is kitalálták. Ott gyűltek össze a bíborosok, hogy megválasszák a pápát. Hát akkor egy jelentős interregnum volt, mert nem tudták megegyezni a pápa személybe, és gyakorlatilag Viterbo város polgárai elégelték meg azt, hogy itt vannak a bíborosok, és hosszú-hosszú időn keresztül nem csinálnak semmit.
De tehát, volt ilyen konklávé, mi eltartott, vagy három
két és fél évig? A leghosszabb idő 2,5 évig volt, és akkor volt az, hogy egy öreg, szegény, bencés szerzetes írt egy dörgedelmes levelet a bíborosoknak, hogy mi az, hogy nem tudják megválasztani a pápát. Hát hogy maradt így az Anya Szentegyház földi vezető nélkül? De szedjék már össze magukat végre, és gondolkozzanak el, és imádkozzanak, és elmélkedjenek. És akkor a bíborosok meg úgy döntöttek, hogy hát ez a bencés szerzetes, ha ennyire okos, meg ennyire hozzáért a dolgokhoz, akkor legyen ő az új pápa. És ekkor választották meg 5. Celesztint, akit később szentté is avattak. És hát a szegény bencés szerzetes 5. Celesztin, aki egész életét egy rendházba töltötte, az egyszer csak bekerült a 13. század végén a vatikáni, nem volt akkor még Vatikán, tehát a pápai államnak az élére, az egyház nemzetközi vezetésébe, a kormányzásba, és nem értett hozzá. És ő volt az, aki akkor megkérdezte a saját egyház jogászát, hogy lemondhat-e a pápa. És akkor az egyház jogásza utána nézett annak, hogy igen, a pápának jogában áll lemondani. És akkor 5. Celesztin pápa be is jelentette a lemondását, tehát utána megválasztották az utódát, mit ad Isten, pont az ő egyházjogásza lett, aki 8. Bonifác néven került hatalomra, egyik legnagyobb pápája volt az egyháznak, az első szentévet ő tartotta, és ő, hogy nehogy vita legyen abból, hogy a pápa lemondott, és esetleg az nem is érvényes, fogta az öreg 5. Celesztin pápát, és bezárta egy kolostorba, hogy ott el lesz, és végül is ott is halt meg, de szent életű volt az egyház, szenté is avatta őt később.
Felmerül a kérdés, hogy azért egy pápa, vagy aki akkor még nem pápa, csak bíboros, az mondhat nemet?
Mondhat nemet, és a pápa megválasztásának szigorú titoktartására jellemző, hogy nem tudjuk, hogy volt-e valaha olyan, hogy egy megválasztott pápa nemet mondott volna az ő pápaságára. Az, hogy ki hány szavazatot kap, az is titok. Azt tudjuk, mert az gyakorlatilag nyilvános, hogy hanyadik fordulóban választják meg. Hiszen ugye első nap van egy forduló, utána naponta 4 forduló, délelőtt 2, délután 2, és az, hogy hanyadik fordulóban választják meg, azt meg a felszálló füst jelzi.
Tehát amikor látunk ilyen, ha nem is fiktív történeteket, de egy-egy pápa életét feldolgozó filmet, és ott olvassák a neveket, és akkor látjuk, hogy azért vannak esélyesebbek, akik között végül is nem dől el a pápa választás. Ennyi azért kiszivárog.
Ha más nem, akkor úgy kiszivárog, hogyha hosszú ideig nem választják meg a pápát, napokon, heteken keresztül, ugye most 33 forduló az, ami után szünetet tart a konkláve, akkor tudjuk, hogy ott vannak komoly eltérések a pápa jelöltek között, illetve a szavazó táborok között, és nem kapja meg senki se azt a szükséges 2/3-ot, amire szüksége van. Ugye a legeklatánsabb példa, pozitív irányba nézve, hogy Benedek pápának, Ratzingernek a megválasztása. Tehát őt a legesélyesebbnek tartották, hogy bekerüljön a... Illetve, hogy a konkláve őt választja pápának, így is történt. Nagyon rövid idő alatt megválasztották.
De azért azt tudjuk, mert katolikus orgánumban is megjelent, hogy a második helyezett Már akkor Bergoglio volt.
Erre azt szokták mondani, hogy aki mondja, nem tudja, aki tudja, nem mondja. Mivel ez teljesen szigorú titoktartás alatt van, ezek csak találgatások. Nem voltam még sose konklávén. Az biztos, hogy van egy sablon, gyakorlatilag szavazólap, latinul felírva, hogy római pápának választom, és akkor oda kell ráírni a nevét, hogy melyik bíborost, illetve hát, hogy kit jelöl az illető. Ez egy biankólap. Ugye a szavazások végén ugye el is égetik rögtön, és abból származik a füst, ami jelzi, hogy van pápánk, vagy nincs pápánk. Ugye utóbbi időben volt probléma erről, hogy most fehér színű, vagy fekete színű, inkább szürke volt, most már vegyi anyagokat is kevernek hozzá. Régen az volt, hogy vizes szalmával égették, és akkor a fehér füst, a gőz jött fel igazából, de most már vegyi anyagokkal égetik el a kályhában, a Sixtus kápolnában, a kályhában a szavazólapokat minden forduló után, és ez jelzi, ez a füst jelzi azt, hogy van pápánk, vagy nincs pápánk. Egyébként én saját magam is megtapasztaltam ezt, amikor voltam kint Rómában, a Capella Sistinában, a Sixtus kápolnában, egyik első alkalommal, és megkérdeztem ott a teremült, hogy hol van a kémény, hol van a kályha. És akkor mondta, hogy az nincs állandóan felállítva, az csak a pápa választás idejére teszik ide, megmutatta, hogy azon az ablakon szokták kivezetni a füstöt, oda szokták tenni a kályhát, de az nincs állandóan kitéve.
Ebben, hogy említetted, hogy voltak elhúzódó konklávék, volt egy olyan szokás, vagy regula, hogy egyre kevesebb ételt kaptak a bíborosok, hogy arra bírják őket, hogy minél hamarabb döntsenek?
Hát maga a konkláve, tehát a cum clave, a kulcssal való bezárás is ezt jelenti, hogy bezárták őket. Igyekezzenek már. És igen, csökkentették a fejadagokat, végül csak kenyéren és vízen voltak, és gondoljunk bele azok a középkori nagybirtokos földesurak, a bíborosok, akik a legnagyobb jóléthez vannak szokva, össze vannak zárva egy pici szobába, kenyéren és vízen. Hát akkor elég motivált, hogy végre döntsenek, és ami még fontosabb, legalábbis az ő akkori életük szerint, hogy a birtokaiknak a jövedelme a pápai széküresedés idején nem volt az övék. Tehát ezzel is motiválták őket, hogy gyorsabban igyekezzünk, nem érünk rá egész nap, mert addig nincsen jövedelmük, tehát kiadásaik vannak.
Volt vétó, ha már ilyen történelmet idehoztuk, és a konklávét vagy a pápa választást nem csak a mai értelemben vesszük, de ma már elképzelhetetlen az, hogy egy uralkodó megvétózza a pápát.
10. Pius megválasztása esetén történt konkrétan ez az eset, amikor a katolikus országok vezetőinek, többek között Ferenc József osztrák-magyar császárnak és királynak joga volt vétót bejelenteni a pápa választás eredménye ellen, és be is jelentették, és ezért lett 10. Pius utána a pápa. Tehát új pápát kellett választani.
Térjünk rá a mostani helyzetre. Nyilván sok történelmi évszázados mozzanatot megőriz a pápa választás hagyományából a mai eljárás is. Hogy zajlik? Kezdjük azzal, hogy meghal a pápa.
Kamerlengó bíboros az, aki hivatalosan kijelenti, hogy meghalt a pápa, ugye régi hagyomány, hogy háromszor a keresztnevén szólítják, nem a pápai nevén, hanem a keresztnevén, és hogyha erre nem reagál, akkor volt még a régi szokás, hogy egy kalapáccsal megütötték a fejét, hogy ezzel is nézzék, hogy reagál-e valamit. Ez a régi kalapáccsal való megütés a régi gladiátor korból származik, amikor egy gladiátor nagyon súlyosan megsérült, akkor a gladiátornak a tulajdonosa, ugye rabszolgákról van szó, vagy a tulajdonos egyik megbízottja lement, és kalapáccsal vágt a fejbe a nagyon súlyos sérült gladiátort, hogy meggyőződjön arra, hogy tényleg meghalt-e, vagy esetleg pont akkor halljon meg, ha már nagyon szenvedett. És ennek is van egy szimbolikus értéke, hogy a pápa halála egy küzdelem végét jelenti. Az egész egyházért való küzdelem végét jelenti. És átmenetet a mennyországba. És a pápa halálának megállapításával, pápa temetésével kapcsolatban levő dolgok, ezek szimbolikus jelentőségűek. Tehát ma már természetesen nem ez alapján, vagy nem így állapítják meg a halálát, hogy most ugye, ha megtartották a hagyományt, akkor a Kamerlengó bíboros elméletileg Kevin Farrell háromszor szólította keresztnevén, hogy Jorge, 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 és hogyha erre nem válaszolt, akkor mondta, hogy vere pape mortus. Tehát a pápa valóban meghalt. És utána hozzák ezt természetesen nyilvánosságra, megvan a protokoll, hogy kit értesítenek, ugye Róma városának helynökét, a bíborosokat, a bíboros testületi dékánját, a nunciatúrákat, az államfőket, hogy milyen formában hozzák ezt nyilvánosságra. Hát ma már ennek sincsen olyan jelentősége, hiszen az interneten keresztül másodpercek alatt eljut. Hát 7 óra 35 perckor halt meg a Szentatya. Én húsvét hétfőn itt a Káli mise után, amikor bejöttem a plébániára, bekapcsoltam 4-11 körül a számítógépet, és hát már itt volt. Hát régen ennyi idő alatt gyakorlatilag még a szomszéd templomba sem ment volna el a hír. De most már az egész világ azonnal tudta. Utána, ami fontos és jelentős, hogy a pápai hivatalt és a pápa a magánlakosztályát azt lepecsételik és lezárják, ott senki nem tartózkodhat bent, csak a következő pápa nyithatja ki ezt a pecsétet. Ez egész egyszerűen az iratoknak, a személyes holmiainak, a egyházi dokumentumoknak az őrzését jelent, hogy senki ne nyúlhasson hozzá. Ehhez kapcsolódik a pápai pecsétgyűrűnek, a halászgyűrűnek az összetörése, a megsemmisítése is, hogy ne lehessen visszaélni vele.
De ma is még pecsételi a gyűrűjével a hivatalos iratokat?
Vannak, amiket igen, de ez is már inkább csak szimbolikus, hiszen manapság már 3D-s technikával bárki nyomtat egy ilyen pecsétgyűrűt és tudja hamisítani. Tehát inkább ez is csak szimbolikus jelentőségű, nem annyira a gyakorlati és a tényleges oldalban előtérbe helyezve. Nem beszélve arról, hogy ma, ha szent, hogyha valamit közzétesz, akkor minden nap fenn van az interneten, és bárki számára elérhető és olvasható. Régen azért egy pápai dokumentum 2 példányba készült, egy maradt a vatikáni levéltárba, egyet meg elküldtek a címzetnek.
Tehát lezárják a lakosztályt, a gyűrűt úgymond megsemmisítik, visszavonják az érvényességét, hogyan tovább?
A temetésről az van előírva, hogy lehetőség szerint a 4.-6. nap, halál után 4.-6. nap között történjen a temetés, de mindenképpen 9 napon belül. Ez a II. János Pál pápa által kiadott Universi Dominici Gregis dokumentumban van leírva. Halál után 9 napon keresztül a bíborosok miséznek az elhunyt szentatya lelkiüdvért, és ezzel párhuzamosan folyik a temetési szertartás, ami most rendkívüli lesz, hiszen Ferenc pápa azt kérte, hogy őt a Santa Maria Maggiore bazilikába temessék el, ami nem egyedi, mert van már ott több pápa is eltemetve. Inkább azt mondom, hogy az utóbbi évek, évszázadok hagyományaitól tér el, hiszen az utóbbi években, a évszázadokban a pápákat mind-mind a Szent Péter bazilikában temették el. Sírjuk az altemplomban, látható jobbára.
Igen, a végrendelete is azért napvilágot látott a pápának, és abban is tudjuk, hogy ez volt a kérése. Igazából a végrendelete nem is tartalmazott mást, csak a saját temetésének a körülményeit próbálta szabályozni?
Gyakorlatilag pápaként más feladata nem volt. Az, hogy neki milyen magánvagyona volt, arról lehet találgatásokat hozni, voltak is az interneten ilyen-olyan-amolyan leírások. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a pápa zsebében kotorásszunk, nem beszélve arról, ugye természetesen, ahogy szokták is mondani, hogy a halottas ruhán nincsen zseb. Az, hogy a Szentatyának ha volt egyáltalán magánvagyona, kire fordítja, kire költi, kinek adományozza, az nem a mi feladatunk, hogy ezt értékeljük, de nem is feltétlenül szükséges. Ahogy általánosságban sem szokták az embernek a teljesen privát végrendeletét nyilvánosságra hozni, egy római pápánál sem szükséges, hogy a teljesen privát és magán végrendeletét, ha egyáltalán van, azt nyilvánosságra hozzák. Az érintettek meg fogják tudni, többi embernek meg ez nem feladata, hogy ezt kutassa.
Azért kérdeztem ezt, mert II. János Pál is meghagyta a végrendeletében, hogy vigyék őt haza halála után Lengyelországba, de a bíborosok ezt nem teljesítették.
Igen, ez egy jó kérdés, hogy mennyire lehet egy pápának a végrendeletét felülírni. Ha egyszerűen azt nézzük, hogy Magyarországon a magyar polgári törvénykönyv és hozzá kapcsolódó egyéb rendeletek is lehetővé teszik egy végrendeletnek a megtámadását, nem teljesen elképzelhetetlen az, hogy egy végrendeletet megtámadnak. Vagy nem tartják be. II. János Pál szeretett volna Lengyelföldben nyugodni, a bíborosok úgy döntöttek, hogy Rómában lesz temetve. Most egyelőre a mai hírek szerint legalábbis úgy néz ki, hogy a Santa Maria Maggiore-ban fogják eltemetni Ferenc pápát, tehát átszállítják oda, ezt a kérését teljesítik. Érdekes picit belegondolni abba, hogy ha János Pál pápát annak idején hazaviszik Lengyelországba, és ott temetik el, és néhány év múlva meg szenti avatják, akkor most maradt volna Lengyelországba, vagy visszaviszik a hanvait Rómába? Hát nem tudom, de lehet, hogy akkor a bíborosok már kicsit előrelátók voltak, és tudták, hogy lesz ennek még folytatása, ne vigyük messzire.
A konklávé, a pápa választás menetét azért időről időre egy kicsit változtatják. Most a legújabb eljárás mi?
Annyi, hogy a pápa halála után 15-20 napon belül kell összeülniük a bíborosoknak. Benedek pápa módosított rajta annyit pont a lemondás előtt, ha jól emlékszem, hogy ha már minden választó bíboros Rómában van, akkor nem kell kivárni ezt az időszakot, hanem korábban is meg lehet kezdeni a konklávét, a pápa választásnak a szertartását. Direkt mondom így, hogy a pápa választás szertartását, hiszen a pápa választásról azért legyünk őszinték, a pápáról nem a konklávén döntenek a bíborosok, hanem előtte azért van napokon keresztül konzisztórium, hogy a bíborosok megismerjék egymást, azért vannak a felszólalások, beszédek, megnyilatkozások, hogy elmondják a saját gondjaikat, bajaikat, felhívják a figyelmét az egyháznak, illetve hát a bíboros testületnek arra, hogy milyen problémák találhatók a világban, milyen megoldást képzelnek el rá, miben van segítségre szükségük, miben tudnak segítséget nyújtani. Tehát igazából ezeken a konzisztóriumokon már nagy vonalakban körvonalazódnak azok az elképzelések, hogy ki lesz tényleg a papábilis bíboros, és amikor bemennek a konklávéra, ünnepélyes szentmise után, a minden szentek litániájának éneklése közben gyönyörű szép egyházi körmenettel bevonulnak a Sixtus kápolnába, aztán elhangzik a híres extra omnes mondás, hogy mindenki kifelé, amikor mindenki elhagyja, aki nem pápa választó a Sixtus kápolnát, bezárják az ajtót, a svájci gárdisták odaállnak, ők őrzik az ajtót oda, se kisebe nem jöhet senki. Ott igazából az első alkalommal, az első körben igazából egy ilyen tiszteletbeli szavazás van, ott úgy felvázolják az erőfölényeket gyakorlatilag, hogy ki az, aki egyáltalán a szóba kerülhet. És ugyan a második, harmadik, negyedik, ötödik szavazás alkalmával derül ki az, hogy ki az, aki felé tolódik el a hangsúly, és aztán ugye valahanyadik forduló után megválasztják az új pápát kétharmados többséggel.
Most hány pápa választó bíboros van?
135 pápa választó bíboros van, ugye a 80. élet betöltött életévkor szűnik meg egy bíboros pápa választó lenni, és ezt a 80. életévet, ezt a pápa halálának napjával számítják, mert régebben a konkláve összeülésének napjával számították, de azzal lehetett trükközni. hogy eltolják egy héttel, és akkor még egy-két bíboros esetleg kiesik. 120-ban van meghatározva a pápa választó bíborosoknak a száma, hogy 120 bíborosnak kell 80 év alattinak lennie, de ez sosem volt gyakorlatilag kerekszám, hiszen gondoljunk bele, azért egy 70-60-70 évesek azok, akiket bíborossá választnak, és majdhogy nem azt lehet mondani, hogy havonta esik ki egy-két bíboros a pápa választó testületből. Évente egyszer van olyan konzisztórium, amikor bíborosokat nevez ki a pápa, akkor mindig megugrik a bíborosok száma, aztán egy év alatt megint lassacskán visszacsökken. Decemberben volt utoljára a konzisztórium, ha jól emlékszem, amikor új bíborosokat nevezett ki Ferenc pápa, tehát most ezért magasabb a száma.
Folytatjuk beszélgetésünket dr. Hartner Péterrel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének nyilvános rendkívüli egyetemi tanárával. Most megint eljátszom a gondolattal, ezt nyilván csak ilyen egyházjogi eszmefuttatás, hogy olyan bíborost megválaszthatnak, aki 80 éves elmúlt, és mondjuk ott sincs.
Minden megkeresztelt férfi választható. Tehát elméletileg igen. Ezért van az, hogy most is emlegetnek a pápábilis bíborosok között olyat, aki már mint megyés püspök saját egyházmegyéből, vagy a római hivatalának az éléről nyugdíjba vonult életkora miatt, és esetleg már a 80 évet is átlépte, de elméletileg megválasztható.
Nyilván nem akarok belemenni a találgatásokba, mert főleg az, hogy fogadó irodákban lehet fogadni, az kicsit olyan ízléstelen is. De mutatja az a valós esélyeket?
Igenis, meg nem is. Volt olyan bíboros, akiről majdhogynem előre tudtuk, hogy pápa lesz, és nagyon sok volt, akiről egyáltalán nem gondoltuk. Második János Pál pápát senki se várta, hogy pápává válasszák. Ratzinger bíboros 16. Benedeknél majdhogynem biztosra vette mindenki, hogy ő lesz a pápa. Az, hogy lehet rá fogadni, hát ez mint a totó meg a lottó, tehát szerencsejáték, de ezen túlmenően nem sokat jelentenek ezek a gondolkodásmódok. De azt nem szabad elfelejteni, hogy ezt nem az emberek, tehát nem a nép, nem az egész nép választja a pápát, hanem csak az a most 135 bíboros. Tehát ők döntenek. Nem a közhangulat alapján, nem a politika alapján, hanem a saját Szentlélektől kapott meggyőződésük szerint. Itt nincs exit poll, nincs közvéleménykutatás, nincsenek előzetes mandátumbecslések, nincs kompenzációs lista. Itt a bíborosok összegyűlnek, és ők saját maguk választanak valakit, akit ők a legalkalmasabbnak találnak. Hogy kit találnak ők alkalmasnak, azt majd ők eldöntik.
És ha szeretnék ebbe belemenni, hogy most milyen pápára van szüksége a világnak vagy az egyháznak, mondhatnám fordítva is, az egyháznak vagy a világnak, de a Konklávé című filmet láttad?
Nem láttam, nem is tervezem megnézni, tudom, miről szól.
Én tegnap láttam, lehet, hogyha még olyan világban élnénk, akkor indexre kerülne, de szerintem többféle olvasata is mondhatjuk úgy lehet ennek a filmnek, és az én olvasatom nem valami blaszfémia volt, hanem az, hogy hiába agyal egy-egy bíboros, és úgymond kicsinálja az ellenfeleit, vagy azokat, akik neki valamiért nem tetszenek, mert sokkal rosszabb lesz a végeredmény. Tehát valóban a Szentlélekre kell hagyni a döntést.
Nagy baj, hogyha valaki a pápa választásra hatalmi harcként tekint. Tehát ha valaki pápa akar lenni, az nagyon nagy baj.
Volt már rá példa, akár Bakóc Tamás esetében az utolsó esélyes magyar.
Igen, és nem is lett belőle pápa. Tehát ez az egyház működésében a Szentlélek kegyelmének a kiáradása, nem véletlenül mondják azt, hogy a pápai szolgálat, tehát hogy a pápának az egyik jelzője, vagy címe a Servus Servorum Dei, tehát az Isten szolgáinak szolgálja. Tehát ez pápai szolgálat. Ez igen, járhat külső díszekkel, járhat külső pompával, de ez egy nagyon-nagyon kemény szolgálat. És az evangélium is mondja azt, hogy akire többet bíznak, attól többet kérnek számon. Hát azért amennyit a pápára bíznak, és ha azt tényleg számon kérik rajta, akkor szerintem nincs olyan ember, aki ezt magára akarná vállalni önként ezt a terhet.
Talán pont 10. Pius volt az, aki amikor elfogadta a megválasztását, azt mondta, hogy az Isten bocsássa meg önöknek, amit tettek. De azért elfogadta. És ugye nem tudjuk, hogy volt-e olyan, aki visszautasította volna. Ezt én püspökkel beszéltem, amikor megtudta, hogy ő lesz, vagy ő lenne, és elfogadja, azt mondja, hát azért föl kellett volna hoznom egy komoly indokat azért, hogy visszautasíthassam.
A Sixtus kápolna mellett van egy pici kis szoba, könnyek szobája. Oda vonulhat vissza a megválasztott pápa egy rövid imádkozásra, amikor megválasztják pápává, és utána mondja ki azt, hogy igen vagy nem. Ha a 135 bíborosnak a kétharmada, 90 bíboros, azt mondja valakire, hogy őt tartjuk alkalmasnak, és őt választjuk pápának, tényleg kemény indok kell arra, hogy én ezzel a 90 akárhány bíborossal szembeszálljak, és azt mondjam, hogy nem vállalom el, ezért vagy ezért vagy ezért. Ahhoz komoly indok kell. Van a mondás is a régi római jogból, a Vox Populi Vox Dei, tehát az népszava, Isten szava, itt a bíborosok döntése, a Jóistennek a döntése.
Régen mondhatták azt, hogy Róma messze van, mert tényleg Róma nem volt közel. Ma azonban Róma mindenkihez közel van, akár fizikai, földrajzi értelemben is, de lelkipásztori szempontból mondjuk egy káli plébános mennyire érzékeli mondjuk a két pápa uralkodása közt a különbséget? Mennyire jön le, hogy most Ferenc volt a pápa, előtte 16. Benedek, mennyivel másabb mondjuk papként dolgozni?
Ha röviden akarok válaszolni erre a kérdésre, akkor azt mondom, sehogy. Az egyház tanítás 2000 éve változatlan. Nem változnak a szentségek, nem változik az Isten tanítása, nem változik a Biblia. Bárki lesz a pápa, én a következő nap ugyanúgy ki fogok menni misézni, ugyanazt az eukarisztikus áldozatot mutatom be, amit én 26 éve mutatok be, és az egyház 2000 éve mutat be. Ugyanazt az evangéliumot fogom hirdetni, amit 2000 esztendővel ezelőtt Jézus Krisztus is hirdetett, és azóta is az egyház hirdeti. Azt, hogy milyen apró változások vannak az egyház tanításának kihangsúlyozásában, abban vannak különbségek. Ja, a Biblia is mondja, hogy a jó gazda az, aki tud a kincsei közül régieket és újakat előhozni. Ha belegondolunk abba, hogy Ferenc pápának az egyik legjelentősebb tanítása a környezetvédelemről szólt. Korábbi pápák nem nagyon beszéltek erről. Ugye a Laudato Si enciklikára kell csak gondolni, illetve a más megnyilatkozásokra is, a teremtésvédelem, környezetvédelem. 13. Leó a munkásoknak a helyzetéről, a Rerum Novarum enciklikában, aminek aztán volt ugye a Quadragesimo, a Centesimus Annus, ugye a Labore Exercens, különböző dokumentumok, igen, vannak mindig olyan témák, amik a felszínre kerülnek. De az egyház tanítása nem változik. Csak más szemszögből nézünk ugyanarra a kérdésre, majd hogy nem azt mondom, mint egy brilliáns. A világ elképzelhető összes színében tud tündökölni. Csak a kérdés az, hogy honnan nézek rá, de attól még ugyanaz a brilliáns, ugyanazt az értéket sugározza. Igen, lehet, hogy az új pápa valami egy olyan területet hoz elő az egyház tanításából, amire az eddig időben nem figyeltünk annyira. Nem tudjuk, hogy mi lesz, azért lesz új. Ha tudnánk, akkor már nem lenne új. Hogy az egyház alapvető tanítása nem fog változni, abban viszont biztosak lehetünk.
Kint leszel a temetés ideje alatt Rómában, ez egy kis magánjellegű idetoldás. Hogyan készülsz erre?
Nem temetésre készültem menni Rómába, hanem Boldog Carlo Acutis szenti javatására, ami másnap vasárnap lett volna. Csak a Szent Atya halála miatt a szent és boldog avatásokat felfüggesztették, akár Bódi Magdiét is Veszprémben. Szombaton temetés lesz. Először, hogy nagyon mérges voltam, hogy megvan a szállás, ki van fizetve, repülőjegy, minden, és nem lesz, nem tudok ott lenni a szenti avatása. Aztán eszembe jutott, hogy jó, hát szenti avatás azért gyakrabban van, mint pápa temetés, tehát azért egy nagyon nagy lelki élmény lesz együtt lenni a katolikus egyházzal. Egy olyan eseményen, amikor azt mondjuk, hogy az egyház látható feje az egyik világból a másik világba átköltözött, és erre mi tartunk egy ünnepélyes szertartást, és imádkozunk érte. Biztos, hogy megrendítő és megdöbbentő lesz ott lenni, még akkor is, hogyha abban a hatalmas tömegben gyakorlatilag semmit sem látunk, de úgyse látni kell, azt érezni kell, amikor az ember ott van.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli beszélgetésünkben a Sede Vacantéről, vagyis a pápai szék megüresedéséről, illetve a konkláviról és annak előkészítéséről, menetéről hallottak. Beszélgető társam dr. Artner Péter Káli plébános, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetének nyilvános rendkívüli egyetemi tanára volt. Megköszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Tompos Péter nevében is. Mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.